és köszöntök mindenkit, és tényleg ez a téma elgondolkodható amiatt is, hogy közben nézzük Ted Larsonnak a képeit, ugye itt az ostromot látjuk, Jeruzsálem ostromát, esetleg a itteni villanyt le lehetne kapcsolni, ha megkérhetek valakit. Pont a fordítva, igen, a többi lehet. Igen, hogy érdemes ezt a kérdést azért mélyebben is megvizsgálni, hiszen mindannyian eszünk, mindannyian étkezünk naponta, többször is, hogy vajon mit tanít a Biblia az étkezésről. Gondoltuk, ha nem is annyira közvetlenül, de közvetetten ez a téma ezt a kérdést is felveti. Itt látjuk, amikor a király előtt állnak a héber ifjak, és elrendeli számukra az ételt és az italt, és ekkor kellett majd gondolkodniuk azon, hogy mit is tesznek. Itt látjuk, hogy abból az ételből részesültek, és italból, amit a király kapott, tehát nem akármilyen megtiszteltetés ez, hogyha emberileg nézzük, de az Isten törvényével szemben viszont hatalmas nagy kihívás. Nagyon szemléletes és kifejező ez a kép, amikor ugye felkínálják számukra azt az ételt, amit kértek, és érdemes ezen úgy elgondolkodni, hogy az emberiség ősi, legeredetibb tápláléka mi volt ott az Édenben, mint hallottuk, majd látjuk is az ige helyet. Mi is nagyon sokfelé tartunk előadásokat feleségemmel, és nem győzünk eléggé csodálkozni, hogy ezer oldalnyi könyveket írnak, orvosi értekezéseket, és a Bibliának egyetlen egy ige verse alátámasztja ezeknek a véleményeknek, kutatásoknak az eredményét, hogy ez a legegészségesebb étrend, amit a Laci is említett. Gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék, olajos magvak, hüvelyesek, ezek a legegyszerűbb táplálékok és a legegészségesebbek, minél egyszerűbben elkészítve. A Proféták és Királyok című ajánlott könyvből idézek néhány mondatot, mert nagyon érdekes, hogy ez a személy Dániel kapja majd azt a hatalmas profétikus kijelentés sorozatot, ami az egész emberiség történelmét meghatározza, mint értelmezést. Mi is ebből élünk? Milyen ember volt az? Hogyan élt? És nem csak azt a lelki mélységet láthatjuk, hogy mennyire ragaszkodott az Isten törvényéhez, hanem ragaszkodott az Isten fizikai törvényéhez is. Hiszen Isten a testet is alkotta, ő teremtő, idézem. A babiloni király udvarában minden ország képviseltette magát tehetséges, természetes képességekkel, gazdagon megáldott, a világ által nyújtható legnagyobb műveltséget elsajátított emberekkel. A héber ifjak kiváltak mindannyiuk közül, fizikai erőben és szépségben, szellemi frissességben és irodalmi műveltségben utolérhetetlenek voltak. Egyenes tartásuk, határozott rugalmas járásuk, tiszta tekintetük, józan gondolkodásuk, kellemes leheletük, helyes szokásaikról és olyan emelkedettségről tanúskodtak, amelyre a természet tünteti ki azokat, akik törvényeinek engedelmeskednek. Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan is volt kezdetben, és ez az a gondolat, ez az ige, amit itt felvillantottam, a Mózes első könyve, első fejezet, 29. verse, ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eredelül, és a bűneset után a zöldségfélek is csatlakoztak ehhez. Milyen egyszerű ige. És mégis azt látjuk, hogy a táplálkozástudomány manapság rengeteg vizsgálat alapján eljutott odáig, hogy tényleg ez a legegészségesebb táplálék. Ha valakinek az immunrendszere legyöngül, és komolyan alaposan szeretne utána nézni, nem a felszínes orvoslás szintjén, hanem mérjeható kutatások alapján, akkor ezt állapíthatja meg, hogy ezeket az ételeket kellene fogyasztania. De ahogy közeledünk az özönvízhez, megváltozott ez a kezdeti táplálék, nem azért, mert az Isten akarta, hanem azért, mert az ember elkezdett a gyilkolásban nagymesterré válni, nem csak embertől, lásd Káin megöli Ábelt, hanem elkezdte megölni az állatokat is, és elkezdte fogyasztani a húsukat is. Isten ezt sohasem parancsolta, sohasem erőltette, de amikor látta, hogy az ember akar valamit csinálni, akkor korlátozta ennek a káros hatását, és ezt már ott látjuk, amikor az özönvíz idején beviszik a bárkába a tiszta és a tisztátalan állatokat, és tisztából hetet visznek be, jelképezve ezzel azt, kifejezve, hogy az étkezésre a tiszta, tiszta állatok húsát fogyassza az ember, és Mózes harmadik könyve 11. fejezetében ezeket az állatokat le is írja a Biblia megnevezi, többek között például mondjuk a sertés, vagy a nyúl, vagy bizonyos halak, amelyeknek nincsenek pikkelyei. Nagyon érdekes, hogy a mai orvostudomány egészségügy megállapította, hogy mindezeknek az állatoknak a testében valóban olyan tényezők vannak, amelyek az emberi egészségre károsak. És azért is fontos dolog ez, mert nagyon sokan mondják, hogy ezek az étkezési szabályok, vagy törvények, vagy rendelkezések, ezek csak a zsidó népnek adattak, de hol volt ilyenkor még a zsidó nép? Az özönvíz idején nem volt. A teremtéskor még nem volt zsidó nép. Csak Mózes második könyve 11. fejezetében hívja el Isten Ábrahámot, és majd még később a vele való szövetség kötéskor a pusztában, Mózes idejében, Mózes második könyvében adja a törvényt Izrael népének, és mint népet hívja el. Tehát messze szó sincs még itt zsidó népről, hanem az egész emberiségről van szó. Tehát ezek a törvények egyetemes törvények, amelyek minden emberre vonatkoznak. Különben ez azt is mutatja, hogy ha valaki vizsgálja a vérét, mint ahogy számos szanatóriumban tapasztaltuk, hogyha egészségtelenül táplálkoznék, meg lehet nézni a vérzsír szintjét, a koleszterin szintjét, a különféle vérértékeket, és ha anélkül táplálkozik, például több szanatóriumban ezt át is éltük, hogy első héten vettek, első napon vért, eltelt 10 nap, és általában azok, akik húsos táplálkozáson vagy átét termékfogyasztásán voltak, azoknak teljesen megváltozott a koleszterin szintjük, a vérzsír szintjük, a vércukor szintjük, normalizálódtak ezek az értékek, és csökkentek a káros értékek. Tehát a saját szemükkel láthatták, hogy 10 nap alatt, vagy 2 hét alatt működik ez a bizonyos törvény. Aztán az is érdekes, hogy amikor a pusztában vándorol a zsidó nép, akkor Isten nem azt mondja, hogy egyetek húst, bár ők vágyakoztak az egyiptomi húsos vadegak után, hanem itt látjuk Dirbóc festményén, hogy mannát adott nékik. Mannát fogyasztottak, ami a koriander magvához hasonló, tehát gabonaféléhez hasonló anyag lehetett, táplálék, és ezt tudták megsütni, megfőzni, különféle módon elkészíteni. Nem húst adott Isten, viszont amikor húst kívántak, fürjeket adott nékik, és ha jól tudom, 32-33 ezer ember meghalt, ugye, mert telették magukat. Nem úgy fogyasztották el, ahogy Isten rendelte, mert majd erről is szeretnék szólni. Ha már valaki húst fogyaszt, a Biblia megmondja, hogy hogyan érdemes és szabad azt fogyasztani, hogy egész, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzon, pontosabban így fogalmaznék. Itt látjuk azt a 4 ételcsoportot, amiről szó volt. Ezek tökéletesen kielégítik az emberi igényeket, vitamin, ásványanyag, fehérje, zsír és szénhidrát bevitelt. Úgyhogy ezekről ezt bebizonyították, de hát vannak élő példák, jó magam is körülbelül 10 éve így táplálkozom, és nem érzem, hogy valami kára lenne, ennek a vérértékek normálisak, és nagyon jól érzem magam. Azért is felvetem ezt a kérdést, mert akkor is, de most is nagy kérdés volt, és a babiloni király udvarában biztos, hogy nem így készítették el a húst, hogy tisztán készíteni el a tiszta állat húsát. Ez sem mellékes. A Biblia azt mondja, hogy folyassa ki az ember az leölt állatnak a vérét, mert a vér rendkívül romlandó, és Isten megtiltja, hogy elfogyasszuk, itt látjuk az ige helyet. Csak hogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne egyed, mert a vér az a lélek. Érdekes, a lélek szó és a vér szó ugyanaz a szó, tehát a vérben van az élet, ugye szokták mondani, és tényleg így van, mert a lélek szó életet is jelent. Azért a lelket, ugye az életet a hússal együtt meg ne egyed, így mondja. Meg ne edd azt, a földre önsd azt, mint a vizet. Meg ne edd azt, hogy jó legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek is utánad, mivel hogy azt cselekszed, ami igaz az Úr szemei előtt. Tehát például azok, akik ma szeretnének mondjuk húsfogyasztani, és mondjuk tisztán szeretnének étkezni, akkor meg kellene győződniük arról, hogy kifogyatták-e a vért. De nagyon sokszor ez nem történik meg. A vágóhídi körülmények között ez nem történik meg. Tehát abban a pillanatban nem alkalmas már a táplálkozásra a Biblia szerint. A másik ilyen érdekes szabály, Mózes 3. könyve 3. fejezetében olvasható, a kövérje, vagyis az állati zsiradék fogyasztása. Azt mondja az Úr, az mind az Úrré legyen a kövérje, örökkévaló rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél minden ti lakhelyeteken, semmi kövéret és semmi vért meg ne egyetek. Szólj az Izrael fiainak, mondván az ökörnek, a báránynak és a kecskének, semmi kövérjét meg ne egyétek, tudni, ezek tiszta állatok voltak. Magyarul a zsiradékot, az állati zsiradékot, ami általában szoba hőmérséklete megkeményedik, ne fogyassz el az ember, mert káros az egészségre. Akkor nem tudta koleszterin szintről, meg egyéb ilyen problémákról, meg ér elmeszesedésről, meg lerakódásokról. Istennek kellett elhinni, de aki elhitte, az jól járt. Lásd Dánieléket. Ők, akik követték ezt a szabályt, nem betegedtek meg azokban a betegségekben, amiket civilizációs betegségeknek nevezünk, és a szív- és érrendszeri problémák, amelyek a halálozás legelső oka a mai világban is. No hát a mai napon, hogy milyen helyzetben van az élelmiszeripar, Tóth Gábor beszélt erről sokat, hogy szinte minden élelmiszeripari termékbe tesznek disznó kövérjét, vagyis zsírt, mert ott a sok zsiradékot, amit a levágáskor marad, nem tudják mibe tenni, és kenyérbe, szalámikba, olyan szalámikba, parizerbe is tesznek, amelyek látszólag mondjuk baromfi felvágottból készül, de tesznek bele sok esetben. Tehát ez is probléma. Nem beszélve a vérről, mivel rengeteg vér van a vágóhidokon maradékként, hát mit csinálnak ezzel a sok vérrel? Színezékként használják, szintén beleteszik az ételekbe, úgyhogy nem is tüntetik fel az élelmiszerek összetételénél, hogy vért tettek bele, még a csokoládéban is vért tesznek. A csokoládéban lévő fekete szint is a vérnek a színe adja. Tehát ezért is érdemes elgondolkodni, hogy az ilyen ételekkel mennyire éljünk. Rendkívüli manipuláltak ételek ezek, és szinte mesteri módon mindig a rosszat beleteszik. Úgyhogy nem is tudunk róla. Tehát érdemes ezeket a mai világban átgondolni. A telített és a telítetlen zsírok kérdése, nem kívánok belemenni, csak itt látjuk, hogy a telített zsírok azok, amelyek növelik a szervezet koleszterin szintjét, szív- és érrendszeri betegséget okoznak. Ezek azok a zsírok, amikről beszéltem. A telítetlen zsírok viszont növényi olajok, zsiradékok, amelyek olivabogyóban, gabonacsirágban, dióban, napraforgóban, szójában, szőlőmagban, stb. Találhatók, ezek viszont egészségesek, csökkentik a koleszterin szintet. Tehát ezért érdemes ezeket fogyasztani. Milyen jól tudta az Isten, hogy mi jó az embernek? Ezeket nem mondta el így tudományosan az embereknek, csak ha hittek benne, áldásaiból részesültek. A mai állattartás következtében az állatok húsának a fogyasztása is elgondolkodtató. A kis helyen összezsúfolva élnek, mozgás hiány miatt nagyobb a fertőzések lehetősége, gyengül az immunrendszer, napfény hiánya miatt nem működik a fertőtlenítő hatás, és a zárt térben, a levegőben is jobban terjednek a baktériumok, vírusok. Hát aki volt ilyen állattenyésztő telepen, én voltam, elviselhetetlenül büdös a levegő, talán nem árulok el nagy titkot, képzeljük el, ezt szívják be. Azért nem mozgatják őket, hogy minél hamarabb, nem mozoghassanak, hanem csak éppen toporogjanak egy helyben, hogy minél hamarabb nagyobbak legyenek. Ezért mit kell csinálniuk? Antibiotikummal tömik tele a testüket, hozamnövelő hormonokat adnak nekik, amelyeknek a maradványai mind benne maradnak a húsukban. A húsokat, amik elkészülnek tartósítószerrel és színezékekkel kezelik, nitrittel, legfőképp, hogy szép vörösek legyenek, és ezek mind rákkeltőek viszont. Tehát ezért meggondolandó, hogy mennyire éljünk vele, és azoknak a tiszta állatoknak, amit mondjuk kecske, vagy szarvasmarha, vagy baromfi, amit megehetne az ember, ha normálisan termelnének, vagy tenyésztenének ilyen állatokat, olyan táplálékkal táplálják csontliszttel, amelyben elpusztított állatoknak a testének, csontjának, általában beteg állatoknak a húsa, sokszor rákos daganata, csak ugye kiszállítva és porrá őrölve található, és hát nem beszélve arról, hogy ezeknek az állatoknak a szervezete tele van olyan stresszhormonnal, mivel állandó zsúfoltságban, állandó stresszelet van és agresszivitás van bennük, aminek a hormon maradványai megmaradnak a húsban, és az embert is nagyon sokszor ezért teszi idegessé, feszülté és türelmetlenné. Sok mindent lehetne még itt elmondani, hogy a húst például védőgázas tartósítással tartósítják, aminek az a, vagy füstaromával, ami megint csak rákkeltő hatású. Tehát ezek miatt vetődik fel az a nagy kérdés, hogy vajon jó-e ma élni ezekkel a termékekkel. Én szinte biztosan kimerem mondani, és azt hiszem, hogy nem tévedek. Tóth Gábor barátunk írt erről egy legalább 500 oldalas könyvet az állatbetegségek kérdéséről. A mai élelmiszeri boltokban henteseknél található húsok nem alkalmasak emberi fogyasztásra, nem egészségesek. Az ANTS is minden évben kibocsát vizsgálati eredményeket, és szolid eredmények szerint a húsok 75%-a romlott, bár nem látszik rajtuk, de romlott. Tehát magyarul romlott húst fogyasztunk, ami elképesztő betegségeket terjeszt. Tehát ezért is elgondolkodható ez az egész nagy probléma, a szervezetre nem jó hatást gyakorol. Megfigyelték a rák terjedésénél azt is, hogy ki minél többször fogyasztja, annál gyakrabban fordul elő rákos megbetegedés. Nincs benne rost, ami segítené az emésztést és a méreganyagok távozását. És az állatbetegségek nagymértékű terjedése is megfontolandó tényező, hogy térjünk esetleg vissza egészségesebb megoldáshoz. A borfogyasztás is nagy kérdés, ugye Dánieléknél szóba került, bár más szempontból, de egészségügyi szempontból is érdekes, és lelki szempontból is, az Ószövetségben a papoknak nem szabadott a papi szolgálatok alatt fogyasztani bort és szeszes italt. Ott látjuk, azt mondta Áronnak az Úr és a fiainak, bort és szeszes italt ne igyatok, te és a te fiaid veled, mikor bementek a gyülekezet sátorába, hogy meg ne halljatok. Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeitekben, hogy különbséget tehessetek a szent és a ti közönséges között, a tiszta és a tisztátalan között, és hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott nékik Mózes által. Nagyon sokan felvetették a kérdést, hát igen, de Jézus Krisztussal mi van? Hát hogy az utolsó vacsorán csak bort ivott, és a kánai mennyegzőnél hát csak bort ráformálta a vizet. Kedves hallgatók, ha alaposan megnézzük a szövegkörnyezetet és a Biblia lelki üzenetét, akkor arra jövünk, hogy ő nem bort fogyasztott. A Biblia 13 szót használ a szőlőből készült italokra. És az Ószövetségben ugye van egy könyvünk, Samuel Bakkioki, egy alapos mérjeható vizsgálattal megvizsgálta a borszó kérdését a Bibliában, és összefoglalta az eredményét, ajánlom kedves figyelmükbe, hogy minden esetben, amikor alkohol és szesz tartalmú szőlőből készített italokról van szó, mindig elítélően szól a Biblia. Készítettek belőle mustot is, készítettek belőle lekvárt, különféle süteményeket, különféle aszalványokat, ezekről viszont pozitívan szól. És ugyanígy az Újszövetségben viszont már csak egyetlen egy szó van, az oinosz szó a szőlőből készült italokra, és nagyon sokszor a Károlyi Gáspár is, amikor fordítja, zavarba jön, mert például a pünköskor azt mondja, hogy hát ezek édes bortól részegedtek meg, mivel tudhatták róluk, hogy ők nem fogyasztanak alkoholtartalmi italt, a Szentlélek nem terjeszti ki rá az ők az áldást úgy, hogy mondjuk részegek. Hát ez teljesen elképzelhetetlen. Hát most olvasom a törvényt, hogy ez elképzelhetetlen. Tehát mustot ittak ők. És a kánai mennyegzőnél is nem bort csinált Jézus, nem 600 liter bort csinált, hanem a zsidó esküvőkön különben nem is lehetett és nem is volt szabad alkoholtartalmú italt fogyasztani. Az ortodox zsidó esküvőkön a mai napig így van, nem fogyasztanak alkoholt. Tehát az must volt, szőlőlé volt. De különben más oldalról is megközelíthetjük a kérdést, Jézus Krisztus olyan pap volt-e? Azt írja a Biblia, a papok ne igyanak bört és szeszes italt a szolgálatok alatt. Jézus pap volt-e a földi szolgálata idején? Azt mondja, a Biblia pap volt. Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint, Zsidókhoz írt levél 7. fejezete. Jézus papi szolgálatát végezte a földön, Isten és ember közötti közvetítő szerepet. És nem csak a Jézus személyére, hanem az ő követőire is azt mondja a Biblia, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát amikor az újszövetségi ember vagy hívő gondolkodik azon, hogy mit tegyen az alkohollal és a szeszes italokkal, akkor ezt a megfontolást érdemes átgondolni, hogy ennek lelki oka van elsősorban, hogy a józan értelmünk, döntőképességünk, erkölcsi ítélőképességünk ne sérüljön, mert ha sérülés meggyengül, nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy mi fog kijönni belőlünk, az emberi természetünk, ami általában bűnnel együtt jár. No, ezek után szeretném néhány pontban megmutatni önöknek, hogy az egészséges nyers étkezésnek milyen áldása van. Csak így felsorolásszerűen. Ha, mint Dánielék, egyszerűen gyümölcsöt és zöldséget olajos maggal, gabonával vagy csíra formájában fogyasztunk, rendkívüli egészségi hatása van. Például tápegész. Nem sérülnek benne a vitaminok, nyomelemek, enzimek, a fehérje nem csapódik ki, hanem egy egységben marad, a növényi fehérje könnyebben emészhető, mint az állati fehérje, és ennek következtében jobb a hasznosulása. Könnyebben emészthető, második pont. Gyorsabban emészthetők, mint például mondjuk a főtt vagy a sült ételek, általában egy órával hamarabb emésztődnek, mintha ugyanazt a kis sárgarépa darabot megsütnénk vagy megfőznénk. Egy nyers sárgarépa darab, mondjuk egy körömnyi nagyságú, két óráig van a gyomorban, a főtt sárgarépa három óráig. Ultrahangos vizsgálatokkal ellenőrizték. Enzimbőség. Minden enzim elpusztul 43-45 fokos hőmérséklet környékén, de már 55 fok felett biztosan, és a nyers ételekben, gyümölcsökben, zöldségekben viszont ez teljes épségben megvan. A szervezetünk tud készíteni enzimet, 2-3 ezer féle enzimet a májunk, de óriási mértékben kíméljük a szervezetünket, hogyha bevisszük ezeket az enzimeket. Nem beszélve arról, hogy nagyon sokszor pont azok az enzimek kellenek az emésztéséhez az ételnek, ami abban az ételben van. A friss levek rendkívül egészségesek, vitaminbőség, nem pusztulnak el a vitaminok, hanem éppen maradnak. A hőkezelés túlzott hűtés hatására a C-vitamin például teljesen elpusztul. A nyers ételeknél, például az almánál látjuk, hogy a legegészségesebb az alma úgy, hogyha természetesen megesszük, és nem levet csinálunk belőle, vagy lekvárt, vagy aszalmáj, vagy szószt. Nézzük meg, hogy a vérben a vércukorszint emelkedése a legkiegyensúlyozottabb akkor a felső alma görbénél, amikor úgy fogyasztjuk el, ahogy van, mert a rostok szabályozzák a cukornak a felszívódását. Magas napenergiatartalom. Napkonzerveknek is hívják a zöldségeket, a zöld festékanyaguk segítségével képesek megkötni a napenergiáját a napfényből, és ez a zöld anyag, ez a klorofil rendkívüli hatással van a szervezetre. A sok oxigént, amit bevisz a szervezetbe, gátolja a káros folyamatok kifejlődését. Rostbőség segíti a bélműködést, a rendszeres széklet meglétét, gyorsabban áthalad a beleken a nyers étel. És nem beszélve arról, hogy megköti azokat a méreganyagokat, amelyek különben a szervezetben felhalmozódnának. Organikus sótartalom, a természetes sókat jobban fel tudja szívni a szervezet, és még visszatérve a rostbőséghez, hogyha természetesen nem azt mondjuk most, hogy egyrészt csak nyerseket együnk, nem ezt mondjuk, hanem azt tanácsoljuk, hogy minél több nyerseket fogyasszunk, ugye, főképp délelőtt gyümölcsféléket, ebédre délután pedig zöldségféléket, hogy ne keverjük a zöldséget is a gyümölcsel, de amiatt is nagyon fontos, mert hogyha még fogyasztunk állati terméket, és törekszünk majd a csökkentésére, akkor az állati termékekből felmaradó méreganyagokat jobban kiviszi a sok rost. Mert az állati termékekben nincs semmi rost, nulla rost van. Igen. Nézzük meg a természetes rostforrásokról, mind-mind gyümölcsök, zöldségfélék, és tojás, hús, tej, sajt, nulla. Tehát ezért sem mellékes, hogy valaki sok állati terméket fogyaszt. Lassan halad a szervezetében az állati termék, és ennek következtében az erjedésnek és a rothadásnak nagyobb a valószínűsége, és ez a legkárosabb folyamat a szervezet számára. Optimálisabb fehérjebevitel, nem terheli meg a vesét, a fehérje feldolgozása, és jobb az aminósav összetétele a húsokénál. Tévedés, alapvető tévedés, már kb. 50 éve tudjuk, hogy így van, és mai napig csodálkozom azon, hogy újra és újra elmondják, hogy nem megfelelő a fehérje összetétele a növényeknek, és okvetlenül húst kell fogyasztanunk. Ezt már rég bebizonyították, hogy ez nem így van. 20-30 növényt tudnék felsorolni, van is egy ilyen kivetítős táblázatom, amelyben a legalapvetőbb élelmiszerekben megmutatja, hogy az a legalapvetőbb eszenciális aminosavak mind jelen vannak, csak más arányban, mint mondjuk a húsnál. Gyulladásgátló hatása van különösképpen a gyümölcsöknek, a citrusféléknek és a hagymának. Ezekkel a különféle betegségeknél kiválóan élhetünk, ezért mondják, hogy limonádét igyunk, és hagymaféléket, főképp hagymát fogyasszunk, amikor valamilyen fertőzésünk van. Antibiotikus hatása van a hagymaféléknek, baktérium és vírusölő anyagok is találhatók bennük, és hatásukra gyorsabbá válik a véralvadás, a hajszálfalak ellenállása, és nő a fehérvérsejtek száma. megfelelő zsír és koleszterin tartalom segíti az érnek a tisztulását, és ezáltal gátolja a szívinfarktus kifejlődését. Antikarcinogén hatása van a szőlőnek, a citrusféléknek és a hagymaféléknek. Magyarul rákos sejteket elpusztító hatása, ezért érdemes ezekkel élni. Én is ismertem egy kedves idős nénit, 84 éves volt, Ausztráliában találkoztam vele, aki 18 éves korában mellrákot kapott, és az egész szervezetére áttétes lett, úgyhogy azt mondták az orvosok, hogy talán még egy hónapja van, készüljön a halálra. Amikor valakivel összefutott, aki azt mondta neki, hogy csak szőlőt tegyen fél évig. Neki már sok választási lehetősége nem volt, megpróbálta. Csak szőlőt evett fél évig, és elmúlt neki a rákos daganat, és teljesen elmúlt, még egy évig szőlőt evett a biztonság kedvéért, és utána tért vissza a már helyes táplálkozásra. 84 éves korában ma egészségesen találkoztam vele, és sok ezer embert meggyógyított ezzel az egyszerű módszerrel. Lugosító hatás, a zöldségek és a gyümölcsök lugosítják a vért. Nagyon jól tudjuk, hogy a savasító ételek, azok a szervezet számára, lásd, állati termékek, zsiradékok, bizonyos hüvelyesek, és az is érdekes, hogy főképp a fehérlisztből készült termékek, de a gabonafélék is, és az olajos magok is savasító hatásúak a szervezetre. Épp ezért kell ezekből kevesebbet fogyasztani, és többet a zöldségekből és a gyümölcsökből. Igazán ideális az, amikor a lukképző ételekből 75%-ot fogyasztunk, a savképző ételekből 25%-ot, és így kiegyensúlyozzák egymást. Lukképző ételek, a gyümölcsök és a zöldségfélék röviden és velősen összefoglalva. Könnyebb elkészíteni a nyers ételeket, több idő jut a családra és más fontos dolgokra, több energiához jutunk általa, nem leszünk fáradtak egy-egy étkezés után. Megfigyelték, hogy amikor főtt ételeket eszünk, akkor megjelenik egy úgynevezett fehér vérsejt növekedés a vérben, ezt nevezik emésztési leukocitózisnak, vagyis a szervezet küzd a főtt étellel, de ha előtte a főtt étel fogyasztása előtt nyers ételt fogyasztunk, akkor ez kiegyensúlyozódik. Csökken az étkezés utáni álmosság, vagy álmulik, illetve kevesebbet kell aludnunk éjszaka, mert méregtelenítődik a szervezet. Könnyebb összetakarítani, praktikus tanács, normalizálja a testsúlyt, nem idéz elő degeneratív betegségeket, alacsonyabb lesz a pulzus számunk, naponta 14 ezer szívdobbanást megsporolhatunk, nem mindegy. Az életünk hossza és a energia és a szívpihenése miatt egyáltalán nem mindegy. Ezt mi magunk is tapasztaltuk, amikor így táplálkoztunk, hogy tényleg csökken 10 egységgel a pulzus szám. Megszünteti a testszagot, nem szükséges dezodort használni, hanem egyszerűen fürdésre és mosakodásra egy nap alatt ez így kiegyensúlyozódik. A fogaink tisztábbak lesznek, kevésbé romlanak, és a fogkőképződés is csökken. A nyers ételek bőséges fogyasztása mellett tisztább elme lesz. Az ajándék koncentráló képesség és emlékező képesség fejlődése, lelkileg pedig olyan hatás, hogy ennek következtében jobban felfogjuk a Szentlélek késztetéseit, irányítását, vezetését. Megfékezi a falási és túllevési kényszert, mert ahhoz, hogy a nyers ételt megrágjuk és megegyük, ahhoz hosszú ideig kell rágni, és egy kicsit belefáradunk. És a végén, mire jönne már a főtétel, ugye, addigra már nem kívánunk olyan sokat, a jólakási érzet kialakul. Tehát ezért érdemes nyers elkezdés, jó rágjuk meg azt a nyers ételt, hogy mire jönne a főtétel, akkor csökkenjen az étvágyunk. Igen, nincs szükség nagyon fűszerekre, mert önmagukban finomak, az eper. Mivel kell édesíteni, ugye, vagy fűszerezni? A dinnyét, a kivit, szőlőt, stb. Kevesebb vizet fogunk inni, mert a nyers ételeknek a 68% esetenként 90%-a lásd dinnye, víz. Jó víz, mert a gyökér az egyik legjobb szűrő, és ezáltal tisztított vizet fogyasztunk a zöldségeken és a gyümölcsökön keresztül. Nincs annyi váladékképződés. Most a náthás időszakokban próbálják ki, amikor jön ez a nátha, vagy a torokfájás, vagy arcüreggyulladás. Nekem is volt egy másfél héttel ezelőtt, két nap alatt lezajlott, mert ezzel éltem, amit itt elmondtam önöknek, emellett még bőgyöltem is, és még egy kis lázkeltő fürdőt is vettem, és nagyon gyorsan lezajlott, és ennek következtében én is tapasztaltam, hogy teljesen kitisztította az embernek azt a nyálka képződését. Igen, nagyon nehéz változtatnunk, mivel az emberek az étkezési szokásaikat nehezebben változtatják meg, mint a vallási elképzeléseiket, ezért óriási önuralom kell, amit magunktól nem tudunk nyerni, hanem csak a Teremtő segítségével. Ahogy Dánielék tették, fohászkodni, kérni a Teremtőt, hogy adjon erőt ahhoz, hogy változtassunk. Mert ez a törvény a mai napig érvényben van. Érdemes ráfigyelni, amit a Biblia mond, rövid és velős, nem kell hozzá tudományos fokozat, hogy megértsük, de a hatása az óriási.